A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép estét kívánok! Melyek jelenleg a hazai és a nemzetközi turizmus legfontosabb trendjei? Mit jelent a longevity turizmus? Hogyan jelennek meg az AI alapú megoldások az utazás szervezésben, és miként tudnak a hazai top szállodák együttműködni a legnagyobb nemzetközi hotelbrendekkel? Erről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Orbán Ráhel, a BDPST koncept alapítója. Köszöntöm a stúdióban!
Jó estét kívánok!
Lassan elérkeztünk a 2024-es év végéhez, és azt gondolom, hogy erről érdemes beszélni, és egy picit visszatekinteni, hogy hogyan értékelné az évet idegenforgalmi szempontból, és akár Budapest, akár a vidék tekintetében is érdekes ez a kérdés, illetve tekintsünk előre is, hogy a 2025-ös év mit hozhat.
Mindig olyan érdekes így decemberben az év végéről beszélni, hiszen azt gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen anyuka, akinek az évszámítása szeptembertől júniusig, vagy következő év szeptemberéig tart. Úgyhogy ilyenkor mindig egy kicsit újra kell gondolnom, hogy is van ez az időszámítás. Az előző évet végigtekintve, vagy végignézve azt gondolom, hogy bizakodóak lehetünk. Pont a napokban voltam a Magyar Szálloda és Éttermi Szövetség egyik konferenciáján, ahol egy a Londonban székelő cégnek az egyik munkatársa tartott egy hosszabb prezentációt, előadást arról, hogy hogyan is értékelhető turisztikai szempontból, vagy idegenforgalmi szempontból a 24-es év, nem csak Budapesten, Magyarországon, hanem a régióba és Európába, illetve mit várhatunk a 25-ös évtől. Úgyhogy, ha megengedik itt a hallgatók is, akkor szívesen hagyatkozom a nálam professzionálisabb adatelemzőknek a véleményére, és azt mondhatjuk, hogy 24 az lényegében a gyógyulási folyamatnak még mindig a része a COVID után, tehát ezek már azok az évek, amikor a tünetek már csak nagyon kismértékben érezhetők, de még azért vannak. 25-ös évtől várunk egyébként növekedést, de a nagy áttörés az szerintem 26-27-ben fog érkezni. Európában is talán nyilván vannak olyan zászlós hajók, olyan országok, olyan desztinációk, amiket előszeretettel keresnek fel a tengeren túli utazók, ilyen nyilván Olaszország vagy Franciaország, de érdekes volt a előadásban azt is látni, hogy ezeknek a desztinációknak az idegenforgalma is egyébként stagnál. Az is kiderült ebből az előadásból, hogy mi itt a régióban egyébként nagyon jó pozícióban vagyunk. Talán
tehát felkerült
nem a
Budapest a térképre.
Felkerült Budapest, attól függ, ugye mindig arról beszélünk, hogy melyik térképre került.
Igen, és milyen szempontok szerint.
A fejlődő desztinációk térképén, és most itt a számok alapján beszélek, mindenképpen ott van. Az üzleti turizmus térképe az még halványan ábrázolja csak Budapestet, ott még szeretnénk, hogyha sokkal erőteljesebben jelen lehetnénk, ennek nyilván vannak még feltételei, de ha turisztikailag kell értékelni, idegenforgalmilag kell értékelni a 24-es évet, akkor én azt gondolom, hogy ami mellett nem menjünk el, az a reptér vissza a vásárlása, aminek nyilvánvalóan egyébként nem holnap vagy holnap után fogjuk látni az előnyeit, hanem ahogy már említettem, olyan 26-27-ben lehet szerintem már úgy igazán érezni az áttörést.
De ha reptér, akkor az utasforgalom az viszont most már visszatért a 2019-es szintre, úgy tudom, tehát, hogy a turizmus ismét fellendült a COVID időszak után.
A turizmus nem csak itthon, hanem alapvetően mindenhol, hiszen az emberek vágynak az élményekre, és szeretnének minél többet jönni, menni, látni. Szerintem az nem volt alapvetően kérdés egy COVID után, hogy az emberek akarnak-e utazni, vagy lesz-e bennük hajlandóság. Szerintem a COVID által okozott legnagyobb feladat, amit ma nekünk itt az idegenforgalma meg kell oldanunk, az, hogy azoknak az embereknek a helyét pótoljuk, akik a COVID alatt elhagyták a szakmát. Tehát amikor arról hallunk egész nyáron, hogy repülőgépek késnek, és emberek ragadnak ott különböző reptereken, akkor ez nem feltétlenül azért van, mert túl sokan repülnek, vagy soha ennyien még nem repültek volna, hanem egyszerűen volt jó néhány olyan év, amikor mondjuk egy repülőtérbe volt zárva, és nagyon sokat dolgozó embernek új munkát kellett keresnie. És most még nyögjük azokat az éveket, amikor ezt a munkaerőt pótolni kell. Az ugyanígy van egyébként szerintem a szállodák életében, az éttermek életében, és még szerintem egyébként a nagy rendezvények életében is így van, tehát nagyon-nagyon sokan elhagyták ezt a pályát, nem csak itthon, hanem szerintem Európában, ahol én jártam, ott majdnem mindenhol ugyanezzel a problémával küzdenek, és ennek még kell idő, hogy helyreálljon.
Hát a tendenciák és a számok biztatóak, viszont hogyha itt az év vége, akkor még egy pillanatig maradjunk itt, hogy milyen volt a 2024-es év a BDPST Group számára.
Csoportunk számára azt gondolom, hogy a 2024-es év volt az egyik legsűrűbb, legmozgalmasabb, legizgalmasabb, legnagyobb feladatokat elénk táró, vagy legnagyobb kihívásokat hozó év. Sok olyan projektünk volt, ami 2024-ben került befejezésre. Annak ellenére, hogy egy nagyon mozgalmas és nagyon nehéz és kihívásokkal teli év volt, egy nagyon boldog év is volt, és azt hiszem, hogy az izgalomnak azt a fajta részét hozta el nekünk, ami nem az idegeskedésről, hanem inkább a boldogságról szól, amikor a kisgyerekek, ahogy most itt decemberben is már várják, hogy kinyithassák az ajándékot. Egy kicsit úgy éreztük mi, hogy itt van itt vannak azok a házak, éttermek, amiken dolgozunk évek óta, és most végre kinyithatjuk a kapuit.
Mik voltak a legnagyobb mérföldkövek?
Mind az év, mind a csoport életében az egyik legnagyobb mérföldkő az a Vörösmarty téren a Dorotea szállodának a megnyitása volt. 8 év munkája volt benne, illetve ez a 9. maga a nyitásnak az éve, és ne felejtsük, hogy ez nyitás éve az szinte olyan, mint az építkezés éve. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindenképp a Dorotea nyitást tudom kiemelni a 2024-es év legrangosabb eseményére a mi csoportunk életében. De ugyanakkor az a szálloda részeként, és nem a Marriott üzemeltetésében, de megnyílt az Aleli nevű olasz éttermünk is, és a hetekben várható, hogy szintén a épületbe található spanyol eredetű, szintén a Dani Garcia csoporthoz tartozó Bibó étterem is kinyithassa kapuit.
Ott volt a Gellért Hotel felújítása, amely elkezdődött szintén az idei évben.
Igen, ezek ugye azért megint nehéz kérdések, hiszen mi nem egy éve dolgozunk a Gellért szállodának mind az üzemeltetőjének a megtalálásában, mind pedig a felújításának a elkezdésében, hanem ezek sokkal távolabbra nyúlnak vissza. Úgyhogy ilyenkor egy kicsit nehéz mindig visszaemlékezni, hogy jaj, az mikor is volt, amikor ezt elkezdtük, de így van, idén kezdtük el a munkálatokat, nagyon sokáig tartott a tervezésnek bizonyos szakasza, és mi ezeket a hónapokat vagy heteket szerettük volna arra használni, hogy filmforgatások történhessenek az épületbe, illetve beengedhessünk olyan látogatókat, akik szeretnék még megnézni a Gellértnek a mostani állapotát, meghallgatni a mostani történetét, de most már ennek is vége, úgyhogy hivatalosan is előkerültek a kalapácsok, és elindultak a bontási munkálatok.
És mi az, amihez ragaszkodnak? Tehát itt van azért egy nagy örökség, hogy hogyan nézett ki régen a Gellért, mi az, amit megtartanak belőle, és mi az, amit tovább gondoltak?
A Gellért életéről azt tudom mondani, hogy szerintem mi mindenhez ragaszkodunk, minden pozitív dologhoz ragaszkodunk. A Gellért egy nagyon nehéz sorsú intézmény, és én tényleg nem véletlenül hívom intézménynek, mert szerintem sokkal több, mint egy épület. Nagyon sokat elárul, ami, illetve a magyarok történelméről nagyon sok korszakban volt neki fontos és meghatározó szerepe. Ezek között vannak nagyon boldog emlékek, és vannak nagyon rossz emlékek is sajnos. Mi a boldog emlékekhez mind ragaszkodunk, és célunk az, hogy azt a régi fényét visszaadhassuk az épületnek, ezért mind belső építészetileg és mind design területén ragaszkodunk egyébként ahhoz, hogy minél jobban vissza tudjuk hozni az eredeti állapotát, azzal együtt, hogy párhuzamosan nézzük, mik azok a trendek, amik meghatározzák az idegenforgalmat, vagy a szállodáknak a jövőjét. Tehát olyan, nyilván fognak kialakításra kerülni olyan szállodai szobák, vagy lakosztályok, amelyek egyébként nem voltak anno, amikor épült, viszont a mai világban van rá igény ilyenek, például a úgynevezett entertainment suite-ek, tehát azok a lakosztályok, amiket már nem feltétlenül lakhatásra alakítunk ki, hanem rendezvényeknek a megtartására, vagy lebonyolítására.
Nyilván változnak a trendek, de hogyha trendek, akkor melyek a legfontosabb trendek, amelyeket lát a turizmus terén nemzetközi szinten?
Sokat beszélünk az AI megjelenéséről, nem csak az idegenforgalomban, hanem ugye mindennapi életünkben, és nyilván ez az idegenforgalmat sem kerüli el. Erről már a tavaly is tartottunk egy előadást, és azt gondolom, hogy ezek a trendek ugyanúgy folytatódnak, tehát rengeteg olyan utazás szervező felület, platform jön létre, ahol egyébként az AI segítségünkre van. A chatbotok megjelenése szerintem nagyon nagy segítségre van az utazóknak, az utazások megtervezéséhez is sokkal több információ eljutatásába segít egyébként az AI.
Hát meg a személyre szabhatóság.
A személyre szabhatóság is ott van, mert hát alapvetően óriási a zaj, tehát hogy rengeteg desztináció van, rengeteg szállással, rengeteg étteremmel, rengeteg bárral, rengeteg élménnyel, rengeteg szolgáltatással, és nagyon nehéz ma már kiszűrni egyébként, hogy ezek jók-e vagy rosszak, hiszen maguk a kommentek, vagy az értékelések mennyisége is szinte végtelen, ahogy az internet is az. Úgyhogy azt gondolom, hogy az AI az segítségére van egyébként mind a felhasználónak, mind a szolgáltatónak abba, hogy ezt a sok-sok információt ezt szűrni lehessen. De az AI mellett egy sokkal kedvesebb szerintem arról beszélgetni, hogy maga a longevity, tehát az egészséges életmódnak a fontossága, az az embereknek az életében egy előkelőbb helyre került talán ma már, vagy egyre jobban fontosabbá válik mindenki számára, és ezért az idegenforgalom is választ ad egyébként az igényekre.
Hát igen, nem csak az a lényeg, hogy meddig élünk, hanem hogy milyen minőségben élünk ez idő alatt.
Ez így van, és szerintem az egy nagyon érdekes trend, vagy egy nagyon érdekes jelenség, hogy egyre több olyan utazó van, aki egyébként elmegy nyaralni, és hogy lényegében gyorsan sokat, vagy nagyon gyorsan és többet szeretne pihenni. Tehát egyszerűen ez a hatékonyság növelés, ami a 2020-as éveket jellemzi, ez érdekes, hogy tovább kísér minket egyébként akár a szabad időnkben is. Tehát szeretnénk egy hétvége 48 óra leforgása alatt mi is minél több mindent csinálni, többet pihenni, többet kirándulni, többet lenni a családunkkal, és miután az idő az egy, az időnek van vége, tehát a 48 óra le fog járni, ezért azt tudjuk csinálni, hogy ezek az élmények, ezek kvalitásban, minőségben lesznek jobbak. És azt hiszem, hogy az utazók is így vannak vele, hogy ma már lényegében nem többet tudnak pihenni egységnyi idő alatt, hanem talán jobban. Nem véletlenül van egyre több elvonuló tábor, nem véletlenül hagyják egyre többen otthon a telefonjukat, vagy valamilyen digitális eszközüket egyébként otthon a nyaralás alatt. Úgyhogy van egy ilyen úgynevezett longevity mozgalom, amely már azért egy ideje itt van köztünk, és az utóbbi egy-két évben reagáltak rá érdemben egyébként a szolgáltatók. Mi is kaptunk olyan tulajdonosi hírleveleket nagy szállodaláncoktól, ahol beszámolnak nekünk arról, hogy milyen volt az előző év, és mik a terveik a következő évre, és azt látjuk, hogy a maga longevity, tehát az, hogy a wellness élményt fejleszik, arra szinte minden nagy szolgáltatónál van igény. Ugye Magyarországon sokat beszélgetünk a wellnessről, hiszen itt vagyunk a Kárpát-medencében, és mindannyian tudjuk, hogy nagyon szerencsések vagyunk abban a tekintetben, hogy nagyon jó a vízellátottsága az országnak, és ez nem csak az ivóvízben jelenik meg, hanem van egy olyan szerencsés helyzetünk, hogy rengeteg termálvíz található Magyarországon, termálvízforrás, és nem véletlen, hogy ennyi fürdőváros alakult ki az ország területén az elmúlt évtizedekben. De talán lehet, hogy ez ma már nem lesz elég. Tehát azért az a fajta szolgáltatás, amit ezekre a termálvizekre anno építettek, ezt már egyszer elkezdte megváltoztatni maga a wellness mozgalom, ami azt hiszem, hogy talán olyan 20-30 éves távlatban most már egészen más szemszögből nézzük. Ugye a wellness az magának a well-beingnek, tehát a jól létnek volt egyébként a mozgalma, tehát az adott időszakban nagyon jól érezzük magunkat, és talán a longevity az annyiból változik a 2020-as évekkel, hogy most már nem csak arról van szó, hogy az adott időszakban jól érezzük magunkat, hanem az élet minőségünket javítsuk. Tehát amikor elmegyünk egy wellness szállodába, és eltöltenek ott a vendégek 4 napot, akkor ne csupán jól érezzék magukat, hanem egy olyan változáson tudjanak keresztül menni a mindennapjaikhoz képest, amit hazavihetnek, beleépíthetik utána a hétköznapjaikban. Lényegében van benne egy nagy tanulási folyamat is.
Szemléletformálás.
Egy teljes szemléletváltás, és erre egyre több szálloda válaszol. Egyébként a Botanic Collection-be is, tehát a Botanic brandnek a kollekciójába is tartozik egy ilyen szálloda Sárváron, a Melea, aminek már teljesen a longevity koncepciója van, tehát a vendégeknek is az a kínálatunk, hogy ha eljönnek egyébként a 3-4-5 napra, akár hetekre, akkor ott egy olyan életmódváltozást eszközölhetnek, amit később hazavihetnek, bevihetik a mindennapjaikba, amelyek az ő életminőségüket változtatja meg, és törekednek arra, hogy nem csak hogy tovább éljenek, hanem hogy tovább jól éljenek.
Tehát akkor ez egy jó példa arra, hogy hogyan jelenhet meg mindez a hazai turisztikai kínálatban, de mennyire lesz ez elérhető a szélesebb közönség számára is?
Szerintem a longevity-nek az egyik legizgalmasabb része az, hogy nem úgy megfogható, talán mint anno a wellness volt, hogy tudjuk, hogy kell hozzá szauna, kell hozzá gőzfürdő, kell hozzá medence, hanem maga a longevity az annál egy sokkal szélesebb szemlélet vagy mozgalom, hiszen longevity-nek része lehet egy jogatáboros elvonulás, ahova lényegében a matracon és a csenden kívül sok mindenre nincs feltétlenül szükség.
Tehát egy jó kis erdőterápia vagy csendtúra is
abszolút,
ide tartozik.
És sok ilyen is van. Tehát én azt szeretem egyébként a longevity-ben, vagy azt teszi számomra a legérdekesebbé, hogy az ember szinte otthon is csinálhatja a négy fal között. Erre lehet egyébként szolgáltatást építeni, lehet a szállodai koncepciót építeni, és lehet akár otthonról eljáró terápiát, lehet digitális eszközökön masterclassokat követni ahhoz, hogy az ember egyébként ezt longevity-t beépítse a minden napjában. Persze az is egy érdekes dolog, hogy egyáltalán miért beszélünk erről, hiszen logikus lenne az, hogy az ember az életminőségét egyébként a legmagasabb szinten művelje, hiszen azt gondoljuk, hogy egy életünk van, és ennek a minősége az, ami kezünkben van, de talán ez a mai rohanó világban nem ennyire egyértelmű.
Tud példát hozni arra, hogy mit tehetünk akár személy szerint mi magunk a longevity jegyében, tehát hogy hogyan figyelhetünk oda az egészségünkre vagy a vitalitásunkra?
Nem szeretném magamat expertnek mondani a témában, de azt hiszem, hogy átlagon felül érdekel ez a téma, úgyhogy viszonylag sokat olvashattam már ebben a témában, és nagyon örülök mindig annak, mikor olyan írókkal is találkozom, akiknek egyébként magyar gyökerei vannak. Nemrégiben olvastam Dr. David L. Sinclair könyvét, a Meddig élünk címmel, ami arról szól, hogy miért öregszünk és miért nem kellene, illetve arról, hogy lehet, hogy mindez, amit eddig az öregedésről tudtunk, az egy tévedés. Dr. David A. Sinclair azért volt számomra izgalmas, hiszen az első oldalak egyikén kiderül, hogy nagymamája magyar, akivel együtt költöztek Ausztráliába, és nagyon sokat mesél a nagymamájáról és az ő magyar virtusáról, és ezért is gondolom, hogy talán mi magyarok rendelkezünk olyan ősi képességekkel, ami a longevity alapját képezheti. Én egy kicsit azt érzem ilyenkor, hogy a mi gyökereink, a mi magyar gyökereink, azok hordozzák magukban azt a törekvést, hogy jól éljünk, és azt hiszem, hogy az egyik alappillér az az alvás, tehát azt szinte mindenhol lehet hallani, hogy a minőségi, tehát nem csak az, hogy az ember sokat aludjon, hanem hogy nagyon jól aludjon. Az fontos része, nyilván a táplálkozás is nagyon fontos. A mozgás, én azt gondolom, hogy maga a csend is az lehet, és itt nem csak arról van szó, hogy az ember csendben legyen, hanem bizonyos zajoktól tudjon távol maradni, és ezek a zajok lehetnek egyébként digitális zajok is, vagy az elektroszmog maga, amitől elvonulhatunk. Tehát én azt gondolom, hogy a longevity az nem egy olyan tudomány, amihez beható kutatásra lenne mindenkinek szüksége. Alapvetően, ha visszatérünk a gyökereinkhez, és úgy végig gondoljuk, hogy régen hogyan éltek az emberek, akkor talán visszatalálunk az életminőségnek a titkához is. De egyébként rengeteg sorozat, rengeteg könyv szól erről, magák a kék zónákról szóló filmek, ugye vannak a világnak olyan részei, amiket úgynevezett kék zónának hívunk, ilyen van Japánban, van Olaszországban, tehát nem is olyan messzire tőlünk, Szardínián, ahol egyszerűen az emberek tovább élnek. És ezt számos ember kutatja már, hogy ők mitől érhetnek talán tovább és jobban.
És ennek egy része, hogy ez fejben dől el. Tehát az a fajta tudatosság, ami szükséges mindez, hogy hogyan éljünk.
Ebbe teljesen biztos vagyok. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy az ember hatékonyan és jól éljen, ahhoz biztos, hogy szüksége van tudatosságra.
Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, de megyünk tovább hamarosan Orbán Ráherrel, a BDPDST koncept alapítójával. Folytatjuk hamarosan.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.